Köszönjük a dicsőítő csoport szolgálatát, hogy énekben fölemelkedhettünk és magasztalhattuk a mi Urunkat. Nagy szeretettel köszöntelek benneteket, és kívánom megváltó Urunk kegyelmét, békét és áldását mindenkinek az életére. Egy olyan ige szakaszt olvasok most föl, ami a Korintusi levélben van megírva, az első levél 9. részében, a 24-től a 27. versig. Ezt fönnállva hallgassuk meg, bár az előbb is álltunk már, de ezt a néhány percet az ige iránti tiszteletből tegyük meg ismételtem. Az első Korintusi levél 9. rész 24. versétől a 27-ig így szól az ige. Nem tudjátok-e, hogy akik versenypályán futnak, mindnyájan futnak ugyan, de csak egy nyeri el a versenydíjat. Úgy fussatok, hogy elnyerjétek. Aki pedig versenyben vesz részt, mindenben önmegtartóztató, azok azért, hogy elhervadó koszorút nyerjenek, mi pedig azért, hogy hervadhatatlant. Én tehát úgy futok, mint aki előtt nem bizonytalan a cél, úgy öklözök, mint aki nem a levegőbe vág, hanem megsanyargatom és engedelmessé teszem a testemet, hogy amíg másoknak prédikálok, magam ne legyek alkalmatlanná küzdelemre. Foglaljatok helyet. Ennek a mai Isten tiszteletnek, igehirdetésnek azt a címet adhatnánk, hogy buzdítás a szent életre, és aztán szeretnék majd ennek a fölolvasott igének alapján valóban buzdítani benneteket is, hogy továbbra is haladjatok a megszentelődés útján. Bevezetőben szólnék olyan történeti, kultúrtörténeti dolgokról, aktualitásokról, mint ahogy hallottuk a bevezető buzdításban is, sőt, olyan módon alakult és formálódott ki az üzenet előttünk, hogy ezek a történeti dolgok a mai nap aktualitásai megerősítették az ige világosságát a mi szívünkben. Az elmúlt vasárnap a Szappanos utcai gyülekezetben szolgálhattam, és tulajdonképpen vannak itt olyanok, akik hallották ezt az ige hirdetést, amit ide is hoztam, ugyanis az az aktualitás fogott meg engem, amiről mindenki tud. Van-e itt valaki, aki ne hallott volna arról, hogy a mostani napokban zajlik, éppen mai nap van a záró nap, a Riói olimpián, Rio de Janeiro-ban, Brazíliában. Nincs ilyen. Senki nincs, aki ne hallott volna erről. Még az is lehet, hogy sokan vannak, akik nézték a közvetítéseket. Világszerte is azt olvassuk, hogy nem csak milliók vagy százmilliók, hogy milliárdos nagyságrendben figyelték az emberek. És Magyarországon is nem csak azok, akik elragadtatók, sport szeretők, hanem még olyanok is belenéztek, akik talán máskor nem nagyon követik ezt figyelemmel. De ha nem lehetett úgy híreket hallgatni a rádióban, vagy híradót nézni a televízióban, még napilapokon is sokszor a címlapra kerültek az olimpia hírei, különösen, ha magyar aranyérem született. Itt vannak a Szappanos utcáról néhányan, amikor múlt vasárnap ott prédikáltam, akkor még csak hány aranyérmünk volt? 5. Kiválóan. Itt a új reményesek lepipálnak bennünket a Szappanos utcákat, egyből vágják. És hány van most? 8. Kiváló. Hát 8-3-4, ugye az ezüstökkel és a bronzokkal. Nagyon jó, remek. És hát azért úgy emlegetjük, hogy Hosszú Katinka 3 aranyat és 1 ezüstöt szerzett úszásban, vagy Kozák Danuta most már 3 aranyat a kajakkenuban, és így 5-szörös aranyérmes lett, és 3-an vannak ilyenek a magyar sporttörténetben, női sportoló, Kereti Ágnes és Egerszegi Krisztina szerzett még olimpiákon 5 aranyérmet. De ne felejtsük, hogy fényes a magyar kard, ugye? Szilágyi Áron megvédte a olimpiai bajnoki címét, és még párbajtőrbe is szereztünk egyet, 100 szemes a révén, és nem más a mestere, mint Kulcsár Győz, aki 4 olimpiai aranyérmet gyűjtött annak idején párbajtőrben. Hát miért mondom el ezeket? Nem azért, mert sporttudósítást szeretnék most tenni, meg hogy még jobban dagadjon a honfiúi kebel, még azt is elmondhatom, hogy ugye most 12-ek vagyunk az éremtáblázaton, de az eddigi 31 olimpián a több mint 200 ország közül a 10 között vagyunk. Hát ez óriási dolog. Óriási nagy eredmény, és a lakosság számarányát nézve pedig a harmadikok. Nos, így volt ez az ókorban is. Mert nem Pierre de Coubertin báró találta fel az olimpiát, aki a 19. században fölújította, és a modern kor olimpiai mozgalmát elindította, és 1896-ban Athénban megtartották az első újkori olimpiát, és íme ez már 31. hanem úgy tudjuk, hogy időszámításunk előtt, vagy Krisztus előtt 776-ban olimpiában rendezték meg az első ilyen játékokat, ahol Zeusnak, a görögök főistenének volt szent helye, és 4 évente augusztusban kerültek sor ezek a versenyek. És az ókorban is ismerték a bajnokok neveit. Olvassuk, hogy koszorúval tüntették ki őket. Sőt, a városukban szobrot emeltek nekik. Sőt, azt is tudjuk, hogy egész életükre ellátás illette meg őket, és adómentesség. Óriási dolog volt ez nyilván annak idején, és nagyon büszkék voltak erre. Egészen a római uralomig a görög városállamokban nyilván görögök vettek részt ezeken a játékokon, később kibővült a részvevők köre. Itt hadd mondjam el, hogy csak férfiak versenyezhettek, úgy most csak egy aranyérmünk lenne, ha azóta ugye már a modernkori olimpiákon nők is nem léphetnének versenyre. Koroibosz volt az első, akinek a nevét följegyezték, és tudjuk, hogy ilyen módon ismerjük a nevét, aki az első olimpiai játékokon futásban győzelmet aratott. A legnevesebb pedig egy bizonyos Milón nevű birkózó volt, aki 6 olimpiai játékokon tudott győzni. No, hát még tudnám folytatni, de abba az irányba terelném a gondolataitokat, hogy Pál apostol, amikor írja ezt a levelet a korintusiaknak, akkor ő nagyon jól tudta, hogy nem csak olimpiában rendeztek versenyeket, hanem a görögöknél 4 ilyen nagy verseny volt, és a második legnagyobb az isztmoszi játékok. Isztmosz azt jelenti, hogy földszoros, Korintus közelében, és Korintusban voltak ezek a versenyek. És amikor írja ezt a levelet, és tele van ilyen sporthasonlatokkal, más leveleiben is van ilyen, sőt a zsidókhoz írt levélben, akkor az ő hallgatói jól értették, hogy miről beszél. Sőt, a Szentföldön is láthatott, vagy hallhatott már erről, mert volt Jerikóban, Jeruzsálemben, Cézáreában ilyen verseny, különösen Nagy Heródes király építette ki ezeket a hipodromokat és versenypályákat. Az történt, amiről Spurgeon, a nagy baptista igehirdető is beszélt, a prédikátorok fejedelme, azt mondta, hogy az egyik kezemben a Bibliát tartom, a másikban pedig nem hoztam most napilapot, vagy napilapokat, vagyis hogy tudjam, hogy az embereket mi foglalkoztatja, mivel töltik a napjaikat, mik a gondjaik, mik a kérdéseik, mik a vágyaik, mik a törekvéseik. Nem a fejük fölött akarok prédikálni, hanem úgy, hogy eltalálja őket az ige, hogy a napi útjuk során kapjanak igei mondani valót. És tulajdonképpen ezt teszi Pál apostol is, és ezek az igék szólnak nekünk, ma élő hívőknek. Azt szeretném most elmondani, hogy a címként említettem, hogy buzdítás a szent életre, a megszentelődés útján való járásra, és ez legtöbbünk, akik itt vagyunk, vagy lehet, hogy szinte kivétel nélkül már mindenki, az Úr gyermeke és a megszentelődés útján jár. De mégis volna olyan, aki nem, egy-két mondatban szóljunk arról, hogy mi az üdvösség útjának, az üdvösség útjának a legfontosabb állomásai. Ha megnézzük a mi hitvallásunk, a baptista hitvallást, abban több cikke is ezzel foglalkozik. Sőt, említhetem azt, hiszen többen emlékeznek Kovács Géza testvére, Kovács Géza bácsiról, aki a Barátkozó Biblia órájának az anyagát megírta, az első ilyen a felébredés, ami ezen az úton van. Aztán beszélünk a megtérésről, újjászületésről, megigazításról, Isten fiúságról, és aztán érkezünk a megszentelődéshez. Azt mondja Pál apostol, megfogalmazza, hogy az ember állapota annyira nyomorult, szomorú, tragikus, hogy egyrészt azt az alváshoz lehet hasonlítani, amikor valaki alszik, és nincs tudomása arról, hogy mi történik körülötte, vagy még megrázóbb, amikor azt mondja, hogy a halálhoz hasonló, döbbenetes, hogy az Isten szemében az ember tulajdonképpen halott. Ezért írja azt az Efézusi levélben, hogy serkenj fel, aki alszol, támadj fel a halálból, és fölragyog néked a Krisztus. Azt írja Luther Márton, a nagy reformátor, hogy fölébredni rendkívül keserű az önigaz, önimádó, istenkedő, gőgös embernek, amikor arra ébredt, hogy elveszett, nyomorult, bűnös, amikor Isten igéje és szent lelke megérinti, amikor az élete bizonyos körülményei között megragadja Isten és rádöbben erre. Ez rendkívül megrázó és keserű, de utána édessé válik, amikor az evangélium csodálatos üzenete is eléri a szívét. Hadd mondjam el azt, hogy Isten olyan Isten, aki szüntelenül és szakadatlanul keresi az elveszetteket. Egy olyan Istenről olvasunk a Bibliában, aki nem mond le az emberről. Azt tanítja a Szentírás, hogy Isten teremtette ezt a világot, és megalkotta az embert a maga képére és hasonlatosságára. Jónak teremtette meg. Harmónia, béke, öröm, boldogság volt az osztályrésze az Éden kertjében, az Istennel való szeretett közösségben. De a szeretett közösség úgy igazi, ha szabadsággal párosul, ha lehet másképpen dönteni. Úgy van igazán értéke, és lehetett másképpen dönteni, és jött az ellenségünk, a gonosz, és azt hazudta, hogy olyanok lesznek, mint az Isten. És elhitték, elhitte az első emberpár ezt a hazugságot, és elfordult Istentől, bizalmatlanná lett, engedetlenné lett, hitetlenné lett. Ennek a következménye az állandó életsóvárgás az ember szívében, mert nem lett Istenné, mert nem lett azzá, aminek hazudta a sátán, hogy olyanok lesznek, mint az Isten, és ha olyanok leszünk, akkor nem kell az Isten. Az örök függetlenedés az Istentől. Így él az ember, így élnek százezrek és milliók ma is. Szeretnék boldog lenni, de Isten nélkül. Boldog akarok lenni, de Isten nélkül. Mert függetlenedni akarok, mert önmagam majd elérem valahogy, gondolja az ember. De ott van az állandó vágyakozás, mert nem éri el. Bármit ér el ezen a földön, nem tölti be a szívét, ha nem éri el, azért gyötrődik, ha eléri azért, mert csak ideig, óráig ér valamit, mert az Isten alakú űr csak Isten tudja betölteni. Ez az ember tragédiája, nyomorúsága, elveszett állapota, hogy Isten nélkül soha nem lett boldog, mert Isten az élet forrása, a boldogság forrása, mindenbe, amiben kapaszkodik, minden olyan cél, érték vagy személy, bálvány. És a bálványok gyönyörködhetnek egy ideig, de megmenteni nem tudnak. Mint hogy sem magamat, sem más, se te magadat, sem mást megmenteni nem tudsz. Visszavezetni magadat és mást Istenhez, áthidalni azt a szakadékot, amit a bűn hozott, a bűn a céltévesztés, az eltévesztett élet, az Istenhez nem tartozó ember alapbűn ez, hogy nem tartozik Istenhez. Eltévesztette a célt, egész élete hiába való, értelmetlen, és végül a kárhozatba jut. És ezzel a természettel, bűnös természettel születve mindenki elköveti a személyes vétkeit, bűneit, gondolatban, szóban, tettben, mulasztásban, és így tovább. Ez már lehet különböző mértékű, mennyiségű, de a lényeg az, hogy mindenki vétkezett, és hiába van Isten dicsőségének. Ezért mondja, hogy föl kell ébredni ebből az illúzióból, ebből az önbecsapásból, ebből a hazugságból, ebből a tévejgésből, és belátni, hogy nyomorult, elveszett, bűnös vagyok, és senki nem tud segíteni rajtam, csak az örökkévaló Isten, aki fiában az Úr Jézusban lehajolt, aki a kereszten meghalt, milyen szépen énekeltük, hogy eltörölte a bűneinket, meghalt, föltámadt és él, meg tud menteni, megszabadítani és megtartani. És rá van szükségünk, hogy hittel és bűnbánattal jöjjünk a kereszthez. Nincs más út. Ha lenne más út, azt mondja Pál apostol, akkor azon az úton járnék, de nincsen más út. Nem tud segíteni a tudomány, bármilyen óriási eredményeket ér el, nem tud örök életet adni. Nem tud a filozófia egyetlen iskolája sem olyan tannal előállni, ami bennünket az örök életbe vinne. És a vallás se tud segíteni, az összes vallás, világvallás, minden az emberi értelemre, az emberi érzelemre, hitre, és az emberi teljesítményre épít, amiben úgy gondolja, hogy ha mi majd így, úgy, amúgy betartjuk a törvényeket, a ceremóniákat, a szertartásokat, imádkozunk az Istenekhez, meggyőzzük őket, hogy tegyék azt, amit mi szeretnénk, ha majd mi olyanok leszünk. emberi elképzelés, emberi teljesítmény, olyanokban való hit, ami nem segít, mert bálványok, mert az egyedül élő Isten azt mondja, ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy. Az elbukott emberiség felé üzeni, hogy ő már minden időknek előtte elkészítette a megoldást Jézus Krisztusban, az ő fiában, és kiválasztott bennünket ő benne, hogy éljünk az ő dicsőségére, és hogy járjunk az ő útjain. Ez a fölébredés. És amikor ez megtörténik, ahogy jön a megtérés, az Istentől elfordult ember odafordul Istenhez, odajön bűnbánattal és hittel, és az újjászületés, a felülről születés, vagy új természet részesévé lesz, Szentlélek lakozást vesz benne, aki átadja az életét, és aztán megtudod azt, hogy Isten igaznak tart téged, megigazított. Jézus Krisztus bűnné és átokká lett értünk, hogy mi Isten igazsága legyünk ő benne. Nem a magunkért, nem a mi érdemünkért, nem a mi igazságunkért, az ő igazsága tulajdonítatik nekünk, igazak vagyunk Isten szemében, Krisztusért. És ez az Isten fiúság is, hogy gyermekeivé lettünk. Azt jelenti, hogy akik befogadták az Úr Jézust, azok azt a kiváltságot kapták, hogy Isten gyermekei legyenek, nincs ennél nagyobb méltóság. Soha senki ezt nem érheti el, csak kegyelemből kaphatja meg hitáltal az Úr Jézus érdemében. És ő szentnek is tekint minket, akik félre vagyunk téve az ő számára, mert minden megtért és újjászületett hívőt úgy szólít meg Pál apostol levelében, hogy szentek, a Korintusban levő szentek, vagy a Debrecenben levő szentek, az új remény gyülekezetben levő szentek. Ugyanakkor arról is beszél teljesen egyértelműen, hogy ezen a földön még nincs tökéletes hívő. Beszél arról, hogy a megszentelődés útján naponta haladni kell. Jézus Krisztus azt mondja az övének, hogy ti tiszták vagytok, de mégis meg kell mosni a lábatokat. Tiszták vagytok, és mégis tisztogatni kell benneteket. Azt írja Pál apostol éppen a korintusi levélben, hogy ti kovásztalanok vagytok, akkor tehát takarítsátok ki a régi kovászt. Hát hogy van ez? Kovásztalanok vagytok, mert az Úré vagytok, mert megigazítattatok, mert föl van írva a nevetek a mennyben, mert eltöröltettek a vétkeitek. De azt írja a római levélben, hogy testünk még megváltásra vár. Azt mondja, hogy a test a lélek ellen, a lélek a test ellen harcol. Ez nem békés egymás mellett élés, ez mindennapi öldöklő harc. Ezért mondja, hogy vetkőzz le a régit és öltözz fel az újat. Öldököljétek meg a ti földi tagjaitokat. Ez mindennapra szóló hatalmas küzdelem, de nem magunkra hagyatottan, hanem a mi Urunk segítségével, jelenlétében és győzelmével. Ezért tehát kovásztalanok vagytok. Erről prédikált Luther 1544 húsvétján. És azt mondja, hogy látjátok, kovásztalannak tekint az Isten benneteket, de fölösen maradt még bőven a régiből, a régi természetben és bűnben, ezért tehát újra és megint ki kell takarítani a régi kovászt. Nem alkuthatunk meg ezzel, mert tökéletesek majd a mennybe leszünk. Ezért ne higgyetek azoknak a tanításoknak, amelyek azt mondják, hogy valamilyen nagy átélés, valamiféle csodálatos élmény, valamilyen szertartás, vagy nem tudom ennek a mi révén, fölugratok egy magasabb polcra, és már ezen a földön perfekt, tökéletes, bűntelen hívők lesztek. Nem, az majd a mennyben lesz. Mert a hit nemes harcát itt vívni kell. Ezt nem lehet megspórolni. Ez végig kísér az egész földi életünket. Ez a megszentődés útja, hogy mind inkább és mind inkább kiábrázolódjon bennünk a Krisztus. Hogy az az indulat legyen bennünk, ami ő benne volt. Hogy naponta levetkőzni a régit és felöltözni az újat. Ezért mondja Luther, hogy folyvást újra kell kezdenem az új ember életét. Ha egyszer döntöttem, radikálisan megtértem, átadtam az életemet, ez naponta meg kell, hogy újuljon. Ma is az Úr Jézus mellett döntök. Ma is hittel énekelem azt, amit énekeltünk. Hogy ő az Isten fia, hogy ő eljött erre a világra, ember életértünk, de bűn nélküli volt, meghalt, a mi bűneinkért, és föltámadt a mi megigazulásunkért, és el fog jönni. Ő, Jézus Krisztus, az Isten fia, megváltó. Atya, fiú, Szentlélek, Szent háromságban egy örök igaz Isten, akiben én bízom, akinek az útján járni akarok, minden gyengeségem, gyalóságom ellenére kérem az ő segítségét, erejét, hogy igéjét Szent Lelke által betöltsön és vezessen. Ennek naponta meg kell újulni. Itt nem lehet lazáskodni, győzelem után sem. Van egy japán katonai mondás, hogy győzelem után kell még jobban meghúzni a sisak szíjat. Mert hajlamosak vagyunk akkor kiengedni, amikor olyan jól megy, meg olyan csodálatos dolgokat éltünk át az Úrral, olyan győzelmeket éltünk át, és az ember hajlamos akkor kiengedni, hagyni, hogy valami módon közelébe férkőzzen a sátán, mert a sátán a hazugság atya, embergyilkos volt kezdettől fogva, cselvetéseivel jön nap, mint nap. Cselvetéseivel, hogy becsapjon, hogy elbuktasson. De azt mondja Pál, nem ismeretlenek előttünk az ő cselvetése. És Isten, ami Urunk Jézus Krisztus meg tudja rontani a sátánt a lábaink alatt hamar. De jön, és itt van ez a világ a maga szellemiségével. Hát hallottuk a bevezetőben, hogy micsoda elméletek vannak. Milyen törekvések az Isten igével, az Isten népével szemben, a Biblia tanításával szemben, a világ szellemisége. Amikor azt mondja, hogy ne szeressétek ezt a világot, nyilván nem a teremtett világra mondja. Meg gyönyör kötetünk szépségében, hogy arra nézve is magasztaljuk a mi Urunkat, aki megteremtette. Nem is az emberekre, akik ebben élnek, mert küldetésünk, vagy hirdessük az evangéliumot, hanem az a szellemiség, amely Isten ellenes volt, és az ma is. És akkor ott van még mindig a saját testünk, az óemberi természetünk, ahogy egy nagy reformátor mondta, vagyon nékem három ellenségem, ördög, világ, saját testem. Nos, ezeket látjuk magunk előtt, ezért mondja Pál apostol, hogy ezeknek a sport hasonlatoknak a ismeretében a korintusiak szánják oda magukat a szent életre. Korintusiak ugyanis nagyon el voltak telve azzal, hogy milyen sok lelki ajándékuk van. Hogy milyen nagy átéléseik voltak. Hogy milyen csodálatos élményekben volt már részük. És azt mondja Pál apostol, igen, csak az a gond, hogy kiskorúak vagytok. Az a nagy baj, hogy növekedni kellene. Hogy a szentség útján előre kéne menni. Hát nem kiskorúak vagytok, amikor viszálykodások vannak, versengések, szakadások, olyan bűnök, ami még a világban is párját ritkítja. Nos, hát akkor nézzétek csak meg a versenypályán futókat. Hát nézzétek meg. Azt mondja, hogy mindjárt futnak ugyan, de csak egy nyeri el a versenydíjat. Úgy fussatok, hogy elnyerjétek. Persze ezzel nem azt akarja mondani, hogy végül majd a hívők közül csak egy győz, és akkor valami versengés, meg ilyesmi alakuljon ki a hívők között, hanem azt akarja mondani, hogy nézzétek meg, hogy akik a versenypályán futnak, azok minden erejüket megvetve futnak. Nem lehet futóverseny nyerni, hogy valaki immelámmal fut, félgőzzel fut, jóformán sétálva fut, hát ez úgy nem lehet nyerni, már pedig ott csak a győztes kapott koszorút, és az előbb elmondott sok minden földi előnyt, a hervadó koszorúit ezt megteszik ideig, óráig való dicsőségért, vagy földi valamelyes gazdasági előnyökért. Nézzétek meg, hát nekünk nem így kéne futni? Nem ilyen erőbedobással? Nem ilyen odaszánással? Nem naponta megújuló minden tekintetben az Úrra figyelő, neki engedelmeskedő élettel előre haladni a megszentelődés útján. Sajnos azt lehet érzékelni, arról nem beszélek, hogy a keresztény Európában hol van itt kereszténység, meg keresztény kultúra, meg az egész kontinens látható múltbeli dolgok megvannak. De hol van itt az odaszánt, bibliai, bibliahű, Istenhez kötött kereszténység? Nagyon kis százalékban. És még az evangéliumi kereszténység körében is valakivel beszélgettem nemrég, és elmondja, hogy úgy érzékeli, hogy egyre inkább jelentkezik egy elközömbösödés, elvilágiasodás, egy valamiféle rutinszerű hívő élet. Márpedig azt mondja itt, hogy hát hogy futnak a versenypályán? Teljes erőbedobással. Hogy kellene nekünk előre menni? Egy másik levélből, hogy teljes mértékben neki feszülve futok. Futok célegyenest előre. Teljes erőbedobással. Azt is mondja itt Pál apostol, hogy nem bizonytalan a cél, amire futunk. Nem bizonytalan. Hát hova tartunk? Hát hova? Hát a mennybe. Hát az örökké valóság, az örökké való boldogság honába. Hogy elnyeljük a lélek üdvösség. Ott legyünk a mi Urunkkal. Amikor majd Isten lesz minden mindenekben, és letöröl minden könnyet a szemünkről, nem lesz többé sem fájdalom, sem gyász, sem jajkiáltás, mert az elsők elmúltak. Oda tartunk, fölfelé megyünk, oda nem bizonytalan a cél. De úgysem bizonytalan, hogy ezen a földön van helyed, amit Isten kijelölt. Van küldetésed, van szolgálatod. És nem bizonytalan a cél, amire Isten itt elhívott, és amit végeznek kell, ami a földi küldetés. Még abban az értelemben sem bizonytalan. nem úgy, úgy, ahogy valahogy tengünk, lengünk hívőként, azt se tudjuk, hogy mit, miért csinálunk. Mert abban is van vezetése Istennek. Van terve az életedre, a közösség életére, és benne személy szerint. Elhívja Mózest, és azt mondja, hogy vezess ki népemet, Izraelt Egyiptomból. Istennek terve van az ő népével, hogy kihozza a rabságba, és bevigye az ígéret földjére. És abban személyesen beleilleszt egy embernek is az életét és a küldetését, Mózesét, hogy te pedig menj a fáraóhoz, mondd el, és aztán vezess ki az én népemet. Szépen összekapcsolódik. Küldetésed van a közösségben és a közösségnek is. Ezen a földön így sem bizonytalan a mi futásunk. És azt is mondja az apostol, hogy akik pedig versenyben vesznek részt, vagy aki pedig versenyben vesz részt, mindenben önmegtartóztató. Azok azért, hogy elhervadó koszorút nyerjenek, mi pedig azért, hogy hervadhatatlant. Önmegtartóztató, a károli fordításban úgy van, hogy magatűrtető. Eredeti görög szövegben az enkratelja szó szerepel, a mértékletesség. Van ennek egy üzenete a saját fizikai létünkre, vagy testünkre nézve is. A görög gondolkodás az volt, hogy a lélek a magasabb rendű, a test az alacsonyabb rendű, a lélek a halhatatlan, és ezért a görögöknél nagyon sokszor volt az a gondolat, ami beszüremkedett sajnos még a kereszténységbe is, már az ókorban, hogy ha ez alacsonyabb rendű vagy nem számít, akkor ha már mi olyan magas szinten vagyunk lelkileg, akkor mindegy, hogy mit csinálunk a testtel, és akár világias, kicsapongó életet folytattak. Vagy épp ellenkezőleg olyan aszkézist, hogy meg kell sanyargatni ezt a fizikai testet. Ennek a csúcsa a középkor volt, ugye, amikor megkorbácsolták magukat, vagy ilyen szöges övet tettek, hogy mindig érezzék ezt a fajta fájdalmat és ezt a fajta küzdelmet. De nem erről beszél a Biblia. A fizikai testre nézve azt mondja, hogy felelősségünk van. Azt mondja, hogy nem tudjátok, hogy a ti testetek a bennetek lakó Szentlélek temploma, írja Pál apostol. Vagyis egy olyan felelősség, ami a odaszánt, szolgáló, szent életben a mértékletesség útján való haladás. Amikor megtértek a mi eleink a világból, a baptista közösségbe, akkor ott hagyták a bálokat, ott hagyták a mulatságokat, ott hagyták az ivászatot, nem léptek be köbbek a kocsmába, letették a cigarettát. Emlékszem egy olyan esetre, hogy amikor a bemerítő, ugye mert sokakat folyóba merítettek be annak idején, de már voltak bemerítő medencék, leengedték a vizet, a gyülekezet előjáró és egy cigarettatárcát találtak benne. Hú, hát mi ez? Hát testvérek, hát mi történt? Odaadták a lelkipásztornak, a lelkipásztor megkérdezte a bemerítkezőket, hogy valaki nem hagyta el, ugye. És akkor jelentkezett egy férfi, de igen, én magammal vittem a bemerítő medencébe, soha többet hozzá ne nyúljak. Ott legyen, ahogy a hullámsírba elmerültem és fölemelkedtem egy új életre Krisztussal, nem akarok a rabja lenni. Semmilyen dolognak ne légy a rabja, semminek, semmi nem kötözhet meg, mert az úré vagy. És azt mondja, hogy ezt jelenti, ezt is jelenti, ez a fajta önmegtartóztató élet, ez a fajta magatűrtető élet, ez a fajta mértékletesség, hogy a dolgok nem uralkodhatnak fölöttünk. A számítógép se, vagy a játékszenvedés, vagy nem tudom, milyen modern dolgokat is mondjuk, ne csak régieket, amik veszélyesek, amikre már foglalkoznak. Ilyen problémák vannak ma, pszichológusok, orvosok, ilyenfajta szenvedélyekkel, megkötözettségekkel is. Tehát ezt csak arra akarom mondani, hogy ez is üzenet, ez is egy felelősség, amikor valaki a szent életben jár. De van itt még egy következő hasonlat, az az ökölvívásból származik. Azt mondja Pál, hogy megsanyargatom és engedelmessé teszem a testemet, hogy amíg másoknak prédikálok magam, ne legyek alkalmatlanná küzdelemre. És itt egy olyan szó van, a hypopiazzo, ami egy ökölvívó szakkifejezés volt, ugyanis amikor vívtak annak idején, hogy betekelték a kezüket bandázzal, akkor nyilván keresték, azt írja, hogy a levegőbe öklözök, akkor nem igen fogok nyerni. Tehát, hogy tudják jól megütni a másikat, és volt egy olyan ütés ide a szem alá, ami még lenyúzta a bőrt is, ez a szó, itt ez a megsanyargatom, ez van mögötte, de azt mondja Pál, hogy én magamat ütöm ki. És itt van az a harc, amiről beszéltünk már, az óember elleni harc, hogy ezzel nem lehet alkudozni, itt nem lehet lazáskodni. Itt ezt folytatni kell, kiütni magamat, kiütni az óembert, megöldökölni, levetkőzni a mi régi, és fölöltözni az újat. Erre utal, erről beszél. Erre nézve akarja bátorítani a korintusiakat, és akar bennünket is bátorítani, hogy harcoljunk, harcoljunk, ne adjuk föl. Az a helyzet, hogy ha nem harcolunk kellő komolysággal, akkor gyengül az akaratunk a jóra, és alkalmatlanná válhatunk a szolgálatra. Volt valaki, aki már hívőként került olyan valamilyen szinten megkötözöttségbe, hogy már szabadító szolgálatra volt szükség, mert egy idő után már a saját akaratában nem tudott szabadulni. Mi végre eljutott oda, hogy szabadulni akar, hogy ez már nem jó, ezt már nem akarom. De már, ha valaki benne van egy hosszabb időn keresztül az engedetlenségben, a bűnben, egyre gyengébb, már legyőzhette volna korábban, de most már egyre nehezebb. Hála Istennek megszabadult, és újat tudott kezdeni, és tovább haladni az Úr útján. Valaki elmondta egy fiatal lány, amikor elkezdett járni a barátkozókra, és aztán majd megtért, bemerítkezett, ő a világban élte a világi életet, és azt gondolta, hogy nyilván az a jó, ahogy a világ éli, és hogy hát nyilván a kapcsolata volt, szexuális kapcsolat is alakult belőle. Mint ahogy dr. Kovács Gézáni Ildikó elmondta, amikor a Linda Diló konferencia volt, és ő sokakat hívott, fiatal egyetemista lányokat, az egyik ilyen lány elmondta, hogy ő is azt hitte addig, hogy X meg Z csoporttársával olyan kapcsolatba kerül, akkor le is kell feküdni vele, mert ez a menet. Ma így élnek a világban. És akkor ott rádöbbent, hallgatva az előadásokat, az igéket, hogy van egy másik élet, van egy Isten szerinti való élet, van tisztaság, van házasság előtti szentség, és házasságban való szentség, és ott megélni ezt örömmel. Így indult el a megtérés után, és tért meg. De az a lány, akiről beszélek, és a barátkozókon ezt elmondta, hogy aztán megtért és megszabadult ettől, azt mondja, az ördög mindig azt súgta neki, ezt most már utólag tudom mondja, hogy ez az utolsó. Most még egyszer. És utána vége. Utána már nem fog ez történni. Csak nagyon nehéz ezt vinni, ez az alkudozás oda vezet, hogy megint megtörténik, és egyre gyengébb lesz az akarat. Ezért mondja Pál, hogy kiütöm magamat minden nap. Nem alkudozok. Már a gondolattal szembeszállok. Nem véletlenül mondja az Úr Jézus azt, hogy gonosz kívánság okáért sem. Már ott szembeszállok. Megmondatok a régieknek, hogy ne paráználkodj. Én pedig azt mondom, a gonosz kívánság okáért tekint már paráználkodott a szívében. Magas ez a mérce? De ez nem a bélyeggyűjtők egyesülete, vagy valamelyik párt, ez az Isten népe. Itt arról van szó, hogy ha édesgeti magában, ha forgatja ezt a gondot, hogy elképzeli ezt, ott van, talán nem tudja elkövetni, de már gondolatban. Azt mondja, azon a szinten már szembeszállok. Vagy azt mondja, hogy megmondatott a régieknek, ne ölj, én pedig azt mondom, aki gyűlöl, már gyilkos. Már szállj szembe a gondolattal, ne menjen le a napati haragotokkal. Bocsássatok meg egymásnak, hogy Isten is megbocsátott a Krisztusban. Amikor megállsz imádkozni, és valaki ellen panaszodban, bocsáss meg neki. Mert felszabadul a szíved, a lelked, és tudsz szolgálni, és nem leszel ennek a megneheztelt lelkületnek a megkötözöttje. Ez nem azt jelenti, hogy a bűnt pártolni kell, vagy el kell ismerni. Azért van gyülekezeti fegyelem, hogy azt rendezni kell, de a személyes életben. Azt mondja Isten az ő népének, amikor Egyiptomból kihozza őket, mennek a pusztában az ígéret földje felé, ne kövessétek azoknak a népeknek a szokásait, akiktől kijöttetek Egyiptomból, akiket láttatok a pusztában, akik bementek az ígéret földjébe, ne kövessétek a szokásaikat. És azt mondja az Úr Jézus az ő hallgatóinak a hegyi beszédben, ne legyetek hozzájuk hasonlóak. Ezek óriási súllyal bíró szavak, testvérek. Ne legyetek hozzájuk hasonlóak. se a pogányokhoz, se a látszat keresztényekhez, a képmutatókhoz, a vallásoskodókhoz, a világban élőkhöz ne legyetek hasonlóak. Mert ti a megszentődés útján haladtok, akkor is, ha van gyengeség, van elesés, de van megtérés, abból föl lehet állni, és Isten megerősít és tovább visz. De már szembe lehet szállni vele, nem kell folyton elbukni, varga utakat tenni, letérni az Isten útjáról, mert azt mondja, pár kiütöm az óemberemet. Szemem alá ütök, nem mást ütök ki, magamat. Miért? Hogy nehogy én is haszna vehetetlen legyek. Hogy a szolgálatra alkalmatlanná váljak. És beszéljünk akkor arról is, hogy mit jelent a hitelesség, nehogy hiteltelenné váljak, amíg prédikálok. Ezt mondja az apostol, meg mondhatják esetleg az igehirdetők, nem? De mindenkire lehet ez igaz, mert prédikálsz az életeddel, a családodban, a munkahelyeden, a környezetedben, a szavaiddal is. Ez mind egyfajta hatást fejt ki a körülötted levők felől, és te az Isten követe vagy. Tehát azt mondja Pál apostol, hogy fontos, hogy hiteles is legyen az életünk, aláhúzzuk azt, és ne áthúzzuk. Mi mondom még egyszer, nincs tökéletes hívő, mert ha azt gondolnánk, az a képmutatásba vezetne, akkor meg kéne játszani, hogy mindig azok vagyunk. Pontosan az az őszinte, elismerjük, mert a Biblia a legnagyobb embereiről is megvan írva, hogy volt, hogy elbuktak, de volt megtérési lehetőség számukra. Tehát az látszik egy ember életében évek és évtizedek során, hogy mi a tendenciája, hogy mi a jellemző, hogy mi van a középpontjában, hogy mi határozza meg, és ezáltal válik hitelessé. Ha visszagondolunk a Biblia nagyjaira, hogy mennyire példák előttünk, még gyengeségeik ellenére is, hogy a hívők atya Ábrahám, hogy milyen módon volt Isten szavához hűséges Józsué, aki odállt a népe, és azt mondja, hogy döntsétek el, hogy kinek akartok szolgálni, az Úrnak, vagy az idegen isteneknek, de én és az én házam népe az Úrnak szolgálunk. Vagy hogy engedelmeskedtek végül aztán olyan bírák, akik győzelmet arattak, mint Gedeon például. Vagy azok a proféták, akiket egész életükben üldöztek szinte, és mégis hirdették az Úr igéjét. Persze voltak nekik is gyengeségeik, harcaik, de azért az életük így áll előttünk. Egy Péter apostol megtagadta ugyan az Úr Jézus, de megtért ebből, és oszlop lett, oszlop apostol lett. Úgy szolgált, és hirdette Istennek az igéjét, és folytathatnám. És az egyház történelmből is kiemelhetjük azokat a személyeket, akik példák előttünk, akik odaszánták az életüket, akik vállalták a Krisztusért való gyalázatot, a börtönt akár. Ott volt John Bunyan, akit a mi eleink ugye magyarra úgy fordítgattak le, mint ugye, hogy Verne Gyula, meg Marx Károly, ő Bunyan János volt a mi baptista eleinknél, és az említett Spurgeon, meg Spurgeon Károly. Na most ez kicsit derűs, de jó. De térjünk vissza a komolyabb részre, hogy ez a bizonyos John Bunyan, vagy Bunyan János, aki egy világias bűnökbe merült életet élt fiatal korában, és amikor egyszer csak eltalálta az Isten, megszólította Isten, vonzotta őt, majd bizonságtevők nyomán az ige és Szentlélek hatására rádöbbent, elveszett voltára, azt gondolta, hogy már nincs is bocsánat a számára, mert olyan bűnöket követett el, akkor megértette az Úr Jézus szavát, hallotta, fölidéződött benne, ott volt az, ott szólt, hogy aki hozzáim jön, semmiképpen ki nem vetem. És megtért, és éveket töltött börtönbe, és azt mondta, hogy nem fogom megtagadni az én Uramat. És nem fogok a lelkiismeretem ellen cselekedni. Ő írta a Zarándok útja című könyvet, amit a Biblia után a legtöbb nyelvre fordítottak le. Gondoljátok meg, hogy és sorolhatnánk tovább azokat, akik vállalták inkább az Isten népé való együtt nyomorgás, mint a világ ideig óráig való gyönyörűségét. Vagy csak vegyük a mi magyar, vagy magyarországi, vagy Kárpát-medencei baptista történelmünket, amikor megtámadták Suhancok Meyer Henrik testvért és feleségét, amikor összeverték őket, amikor a feleség egész életre szóló, hát tulajdonképpen annak a nyomait őrizte, és mégis folytatták a szent szolgálatot, nem adták föl. Vagy ott volt Kornya Mihály, akit Debrecenben, jégveremben zártak, hogy fagyjon meg. De egész éjszaka görgetett egy malomkövet, és mire reggel kinyitották, még ki volt melegedve, mert Isten megőrizte, és nem adta föl az Úrba vetett bizalmát, hitét és az evangélium hirdetését. Vagy jöjjünk közelebb, eszembe jutott nemrég azok a testvérek, akik nem is olyan régen voltak a mi példáink, nem is olyan régen még éltek, és hallottuk őket prédikálni. Például Veres Ernő testvér Erdélyből, aki nem egyszer volt a mi gyülekezetünkben is, vagy hallhattuk odát is, akit sanyargattak, gyötörtek, fenyegettek, megmérgeztek, és mégis kitartott mindvégig az Úr mellett, és az volt a jelmondata, hogy semmit nélküle, de mindent vele. Gondoljatok erre, mert ezeknek az életeknek hatása van. Ezeknek az életeknek hitelessége van. És ilyen hitelességet akar a mi életünkben is, mert hogy milyen az emberek véleménye az Új Remény gyülekezetről, vagy a baptistákról, vagy a hívőkről, az mindenkitől függ. A te hozzáállásod is meghatározó. Elmondtam például egy-két ilyen nagyon egyszerű példát a múltkor a Szappanos utcai gyülekezetben is, hogy azt mondja az egyik egyetemista a hívő, a másiknak, a hívő társának, hogyha én oda merném adni neked a pénztárcámat, mert te nem kivennél belőle, hanem beletennél. Vagy elmondja egy egyetemi tanár nekem, hogy ő ugyan ateista, de az 1%-ot a baptista egyháznak adja, mert ismer egy baptisták, és ha a baptisták így élnek, akkor ő ezt oda fogja adni a jövőben is. Egyetlen egy hiteles élet is kiválthatja ezt a fajta tiszteletet, és oda viszi a figyelmét. De egyetlen egy olyan élet, most nemrég valaki elmondta, hogy azon szégyenkednek a falujukban, hogy van egy olyan tagjuk, hogy lejáratja a gyülekezetet. És azt mondja, hát nem különbek, hát ilyenek a hív. Hát. És akkor ott van, hogy az evangélium, a közösség hitele is csorbul, amikor a küldetésünket végezni szeretnénk. Erről beszél Pál apostol. Megsanyargatom, megfegyelmezem, kiütöm az óemberemet, és igyekszem úgy élni, hogy nem legyen az én életem, szolgálatom, prédikálásom hiába való haszontalan vagy hiteltelen. Egy idézet végül Henry Moore írta a Gondolatok a keresztény megszentelődésről című könyvében. Azt mondja, hogy nem kevesebb a célunk, mint hogy egész nap Istennel járjunk, minden órában megmaradjunk Krisztusban, szeressük Isten teljes szívünkből, és a fele barátunkat, mint magunkat. Átadjuk magunkat Istennek, szakítunk minden gonosszal, és követünk minden jót. Kötelességünk, hogy teljesen félretegyük az erkölcsi megalkovás minden titkos indítékát, a megrögzött bűn mindent, ami abba vinne bennünket. Nem adhatjuk alább, mint hogy naponként, óránként, szüntelenül Istennel járunk Krisztusban, Szentlélek kegyelme által. És azt is hozzáteszi, hogy ugyanakkor tudjuk a korlátainkat, hogy ezen a földön nem vagyunk tökéletesek. Nem mondhatjuk, hogy már mi elértük, ahogy Pál is mondja, de egyet teszek, célegyenest igyekszem. Ez alázatban tart, hogy tudjuk, hogy még nem vagyunk tökéletesek, bár Isten már megigazított. Ezért mégis és újra kitűzzük a célt. Nem kevesebb a célunk, mint hogy egész nap Istennel járjunk. Minden órában megmaradjunk Krisztusban. Ez a törekvésünk, és nem csüggedünk el, mert kegyelemből megtartatunk, és erőt kapunk ennek a megszentelődésnek, a megszentelődés útján való járásnak a véghez vitelére. Azt mondtuk, hogy a feliratunk, a mai igehirdetés címe az, hogy buzdítás a szent életre. Hát buzdítalak benneteket. Járjatok szentségben, hiszen szentek vagytok. Legyetek azzal, aminek Isten már lát benneteket, hogy kiábrázolódjon a Krisztus. Mert mi az életünk értelme? Hogy megismerjük őt és dicsőítsük őt, az örökkévaló Istent, aki Atya, Fiú, Szentlélek, Szent Háromságban egy igaz Isten. Hogy Jézus Krisztus keresztjéről szóljunk, hogy Pál apostol mondja, hogy az ő életét Krisztus keresztje és személye határozza meg, az ő életét, szolgálatát. Ott van a középpontban, Jézus Krisztus. Járjunk a szentség útján, legyen áldott hiteles az életünk, és legyen áldott az a gyülekezet is, ahol mindig örömmel jövök, és köszönöm azt a szeretetet, amellyel mindig fogadtok. Legyen, nyugodjon meg Isten békessége és áldása rajtatok. Amen.